Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb epizódja. Talán még emlékeztek rá, hogy az év vége fele, tavaly év vége fele kiposztoltam egy infografikát nektek arról, hogy a magyar podcast hallgatók nagyjából milyenek és demográfiailag is egyáltalán, hogy hallgatják a podcastot, mik a szokások, stb. Mostanra azonban elkészült egy részletesebb elemzés, amit a múltkori adásban már be is harangoztam nektek, az AnswerMine segítségével egy ilyen kollaborációba dolgoztunk, tehát ők adták hozzá hát az AnswerMine-et, és most már az új release-ükben van egy olyan funkciójuk, hogy ilyen publikálható canvas-eket, publikálható lapokat adnak, amiket ki lehet tenni a netre, és ott ilyen interaktív dashboardok formájában lehet megnézni mindenféle adatot, és a tavalyi nagy magyar podcast felmérés adatait feldolgoztam, mint ahogy ezt a múlt adásban is mondtam, csak akkor még nem volt meg maga a link, még csak bejelentettem, hogy kész lesz. Egyébként az ígéretemnek megfelelően ki is raktam a linket az előző adáshoz, amikor kész lett, de azért most is felhívom a figyelmeteket rá, hogy most már kim van. Ennek az adásnak is benn van a show notes-ában, meg a régiben is. Meg tudjátok nézni egy interaktív ábra, sokkal részletesebb, mint amiből az infografikát csináltam, ugyanaz az adatszett, csak sokkal részletesebb, úgyhogy megtudhatjátok belőle, hogy a fiúk vagy a lányok győznek, vidéken vagy megyeszékhelyen, vagy a Budapesten szeretnének inkább naponta podcastet hallgatni, hol, hogy viszonyulnak a reklámokhoz, milyen témák érdeklik az embereket, nyilván te is köztük vagy kedves hallgató, de hogy egy csomó más hallgató van más adásoknak is, mindenféle különböző témákat szeretnek, de hogy mégis ezeknek mi az aránya, hogy osszanak meg, mennyi idősek, mennyi a fiú, mennyi a lány, stb. Stb. Szóval, hogyha érdekesnek találtok ilyeneket, akkor megér egy kattintást, nézzétek meg. Az adás további részében pedig a Pátria Rádióban, körülbelül a múlt hónapban velem készített interjút fogjátok meghallgatni. Ez nagyjából egy 20 perc, és bár egy kicsit rossz a hangminőség, de azért lehet érteni, hogy miről van szó, és szerintem érdemes meghallgatni, mert a riporter elég jókat kérdezett tőlem. Alapvetően az AI társadalomra gyakorolt hatásáról beszélgettünk, ennél konkrétabban is a kínai, hát ilyen megfigyelő állam kiépülése kapcsán beszélgettünk ennek a technikájáról, meg egyáltalán a vonzatairól. Remélem ez is tetszeni fog nektek, még ha a minőség egy kicsit gyengébb is, és megígérem, hogy a jövő héten teljesen új, genuine, friss epizóddal fogok jelentkezni. Addig is köszönöm a figyelmeteket, és most hallgassátok meg a rádióadást.
Miközben mi vígan pötyögünk a telefonunkba, böngészük a Facebookot, az Instagramot, vagy vásárolgatunk a neten, akarva akaratlanul is egyre mélyebbre süllyedünk abba a világba, amelynek működését minden bizonnyal egyre kevésbé fogjuk érteni. Ahhoz, hogy ez a világ felépüljön, minden egyes kattintásunkkal hozzájárulunk. Annak a világnak ugyanis az adat, a rólunk szóló adat lesz a legértékesebb valutája, és már tulajdonképpen az is. De hogy ez egy orwelli sötét jövő, mint ami Kínában körvonalazódik, vagy egy szép új világ, azt még nehezen tudhatjuk. Köszöntöm a vonalban Bicó Zoltánt, az Adatépítész Podcast készítőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is. Igen, azt gondolom, hogy ez a felvetés ez nagyon releváns napjainkban, és ez nagyon jó volt, amit mondtál, vagy mondott, nem tudom, szabad-e tegeződni, hogy erről egyre kevesebbet tudunk. Még azok is, akik értenek hozzá. Úgyhogy valóban ez kicsit ijesztő.
Számomra az a nagyon érdekes ebben az egész történetben, hogy amellett, hogy mi tulajdonképpen csak a hierarchia legalján állunk, mint fogyasztók, vagy mint felhasználók, userek. Ehhez képest az a világ, ami erre már felépült, az már egy teljesen átláthatatlan történet, kereskedelmi, gazdasági háborúkkal, beláthatatlan infrastruktúrával, egészen elképesztően bonyolult, szinte párhuzamos társadalomként vagy gazdaságként működik az IRL, tehát a valódi társadalom mellett és azzal összefonódva. És ennek az alapja ugye mindig ami legjobban megnyomta ezt az egészet, az a big data jelenség. Mi az a big data? Kezdjük így az alapoktól.
Egyébként mi a big data? Ez egy nagyon jó kérdés, és több ideje próbálja már, több éve próbálja már az iparág ezt meghatározni. Igazából nincsen ennek egy kanonizált definíciója, hogy ha van, nem tudom, 1 terabájt adatod, akkor még pont nincs big data, de ha 2 bittel van, akkor már van. De mindjárt megpróbálom azért körülírni ennek a definícióját. Előtte még egy közbevetés csak, hogy hol vagyunk ebben a láncban, ugye ez volt így a kérdésed elején. Nem tudom, ki ez a mondás, sok mindenkinek tulajdonítják, nem is ez a lényeg, hanem azt szokták mondani, hogy ha az ember nem fizet valamilyen szolgáltatásért, akkor valószínűleg ő a termék. Tehát, hogy ugye más megfogalmazásban ugyanez a vicc, amikor a 2 ólban lévő disznó értetlenkedik ugye a kutyát látva, hogy folyton ugat, valami baja van, én nem értem, mit problémázik ezzel, hát meleg van, kapunk enni, mi rossz történhet. Tehát, hogy egy kicsit ilyen helyzetben vagyunk, tehát, hogy ezek, amikor milliárdos tech cégek a legfejlettebb, több tényleg millió, vagy adott esetben milliárd dollár árán kifejlesztett szolgáltatásokat ingyen a felhasználók szemmelre bocsájtanak, ott azért mindenki elgondolkozhat azó, hogy mi van e mögött, mert azért azt szerintem mindannyian sejtjük, ha belegondolunk egy pillanat erejéig, hogy ilyesmit azért ritkán szoktak ingyen adni, tehát feltehetőleg egyik nagy tehóriás sem. Gondolhatunk itt a Facebookra, a Google-ra, az Apple-re, vagy akár az Amazonra, vagy bármelyik hasonló nagyra, hogy feltehetőleg nem szívjóságból bocsátja ezt így a rendelkezésünkre. Úgyhogy nagyjából ebben a hierarchiában, ha van ilyen szó, hogy ebben a láncban mi hol helyezkedünk el, hát mi vagyunk a termék.
Tulajdonképpen ugye egyfajta platformot nyújtanak csak, tehát hogyha Facebookra gondolok, akkor igen, az egy komplex nagy szolgáltatás, ahol igen, gyakorlatilag mi vagyunk a termék, de ezek tulajdonképpen csak bájtok, tehát itt semmi fizikai, tehát lehet, hogy az emberben ez kattam be, hogy ez nem egy fizikai, megfogható termék, hanem mint hogyha csak úgy alanyi jogon járna.
Így van. Egyébként maga a termék az fizikailag megfogható, itt ez a figyelem gazdasága. Tehát itt arról van szó, hogy a felhasználó, az embere, te meg én, a hallgató, figyelme az hány óra, hány perc egy napon, az élete során, és abból a figyelemből mennyit tudnak oda kötni. Az esetek nagyon nagy, sőt túlnyomó részében itt reklámbevételekből élnek ezek a vállalatok, mint akik nem reklámbevételből élnek, azok is valamilyen módon az adatok által nyújtott jobb targetálási, tehát jobb vevő célzási, az ügyfelek, felhasználók jobb megértése alapján valamilyen profithoz próbál jutni. Tehát, hogy minden esetben erről van szó, és igazából ezt ki lehet fejezni percben is, mint ahogy ki is fejezik, hiszen a hirdetők felé kénytelenek ezt kommunikálni. Főleg ugye manapság már kevésbé kérdőjeles, de amikor először bejöttek ezek a technikák, ugye akkor még azért bőszen kellett például a Google-nek is kommunikálnia, hogy miért jó az online hirdetés, és akkoriban még azért elég sokat elárultak arról, hogy milyen nagyon pontosan és nagyon jól tudnak célozni ezeken a csatornákon, tehát megtalálni azokat az embereket, akik jó eséllyel meg is veszik majd akármelyik hirdető termékét. Ma már erről kevesebb szó esik, mert mindenki evidenciába kezeli. Ugyanakkor érdekes módon mindig van egy ilyen mini közfelháborodás, amikor egy-egy ilyen cikk megjelenik, hogy hát éppen talán tegnap előtt olvastam, hogy bizony a nagy gyártók, akiknek ilyen beszélgetős készüléke van, mert gondolhatunk az Apple Siri-jére, vagy az Amazonnak az Alexájára, hát persze természetesen belehallgatnak ezekbe a beszélgetésekbe, amit ezek felvesznek. Innétől mindenki világlátása, ízlése, meg hite mentén eldönteti, hogy az mennyire igaz, hogy természetesen nagyon kevés ilyen beszélgetésbe hallgatnak bele, és azt is csak azért, hogy fejleszték a szolgáltatás minőségét, és soha semmi másra véletlenül se tárolnak el. Ugye ez vagy így van, vagy nem. Átlag felhasználóként ebbe az életbe soha nem látunk bele. Tehát ilyen szempontból, hogy is mondjam, ezeken kár meglepődni. Úgyse is nekem egy picit, hogy így néha meglepődik a valamelyik híroldal, hogy hát persze, hát na rá, hogy azért csinálják. Tehát, hogy igen.
Igen, de hát ez szinte sokkolóan hat az emberre, hogy gyakorlatilag bárhol meghallgathatják. Velem is előfordult, bár nem tulajdonítottam neki egyelőre még túl nagy jelentőséget, hogy valamiről beszélgettem a telefonom környékén, és aztán elkezdett targetált hirdetéseket kidobálni arra a bizonyos termékre, amit megemlítettem, és nem tudom, hogy ez egy teljesen véletlen dolog, vagy csak az agyam szórakozik velem, vagy véletlenül rákerestem korábban a Google-ben, bár nem tudtam felidézni, hogy ez megtörtént velem, és azért dobálja nekem ezeket a célzott hirdetéseket, akár a Facebook falamon, vagy bárhol máshol. De lépjünk egy kicsit tovább ebben a Big Data történetben, tehát egészen elképesztő adatmennyiség az, amit összegyűjtenek rólunk, hogyha ezt így megnézzük. Az a nagy kérdés, hogy ezt hogyan használják fel? Ugye Kínában kreditrendszerről beszélnek már, illetve társadalmi kreditrendszerről, aminek gyakorlatilag az alapja ez a Big Data technológia vagy jelenség. Ebből az adat tengerből halásszák ki azokat a dolgokat, amelyek alapján megítélnek minket. Ez a megítélés, ez már jelen van esetleg a nyugaton is, még hogyha nem is ilyen nyílt, egyértelmű rendszerben vagy példában?
Bizonyos értelemben igen, de itt is elmondható az, ami akár így a társadalmi berendezkedések terén, hogy mind ahogy Kínában is van központi irányítás, úgy természetesen a nyugati világban is vannak központosított feladatok. Az összefüggések azonban nagyjából itt véget is érnek, tehát ugye azért Kínában arról beszélünk, hogy az állam, illetve az állampárt, ugye ott az ugyanaz, arra használja ezt a technológiát, hogy az állampolgárait minél jobban, és sokkal nem is a minél jobban, mert azt hiszem, hogy ezt már kimaxolták a kontrollt, hanem hogy minél állandóbban az élet minden területén, az otthonában, az utcáján, ha kilép az ajtón, stb. Kontrollat tartsa. Mi nyugaton azért ez nem, legalábbis egyelőre nem így működik, hanem ezek a képességek sokkal decentralizáltabbak és sokkal kapitalizáltabbak, tehát ugye mit Kínában ezt az állam végzi az állam számára, addig ilyen elemzések nyugaton is történnek, csak nem feltétlenül az állam végzi, hanem például a Google végzi a hirdetői számára. És azért akármennyire is hatalmas világcég, a Google, vagy az Amazon, vagy az Apple, vagy bármelyik ilyen nagy tech cég, vagy a Microsoftot is azért besorolhatjuk, azért kevésbé félelmetes, hogy ő kutat utánunk, mint amikor a kínai állam kutat utánunk, ugye két okból. Egyrészt, mert tudjuk, hogy ők azért kutatnak utánunk, hogy nekünk dolgokat eladjanak, de ettől függetlenül azokat a dolgokat nem kötelező megvenni. És ha nem vesszük meg, akkor nem fogjuk elveszíteni az útlevelünket, az utazási lehetőségünket. Még Kínában ez egy nagyon is reális és alkalmazott koncepció. Sajnos most nem ugrik be, hogy éppen hol olvastam, hogy a forrás nincs meg, de úgy tudom, hogy a tavalyi évben, annak ellenére, hogy még a kínai párt bevallása, örök optimista önbevallása szerint sem épült még ki egyébként a teljes rendszer, de a tavalyi évben már több mint 23 ezer kínai állampolgárnától tagadták meg az utazás lehetőségét, Kínán belüli utazás lehetőségét a pontrendszerre hivatkozva. És azért ez egy jóval ijesztőbb perspektíva, mint az, hogy a YouTube egyébként 8 adott reklámokat ad nekünk. Tehát azt gondolom, hogy azért itt a megközelítés, meg a mérték, meg egyáltalán, hogy a hatalmi arányok, mondjuk a felhasználó és a megfigyelés végző között azért egészen más. Még annak ellenére is, hogy nyilván az én gazdasági, meg minden értelemben vett érdekérvényesítő képességem az eltörpül a Google-el szemben, de még a Google is eltörpül a kínai állammal szemben. Tehát azért ilyen értelemben jelentős különbség van a két megközelítés között, és hát személy szerint, de azt hiszem, hogy az a legtöbb hallgató is így van, azért örülhetünk, hogy mi nem ebben a kínai világban élünk, mert ha ebben élnénk, akkor elég rossz lenne nekünk, és ami még fontosabb, valószínűleg esélyünk sem lenne ezen változtatni. És azt hiszem, talán ez itt a leglényegesebb pont a kínai rendszer kapcsán, mert hogyha erről elkezdenénk gondolkodni, akkor nagyon gyorsan elveszítenénk a hitelképességünket, az utazási lehetőségünket, meg a jobb álláshoz való jutási lehetőségünket, és akkor képelem nagyon nehéz válna az életünk, pusztán ezek miatt a gondolatok.
Felmerül bennem a kérdés, hogy ez az egész csupán, hogyha a technikai hátterét nézzük, ez csupán infrastruktúra kérdése? Tehát Kínában több milliónyi, tízmilliónyi kamerát helyeztek ki országszerte, ugye az utcákra gyakorlatilag akár a legkisebb településeken is, hogy ezt a rendszert működtetni tudják, illetve gyakorlatilag ez egy gigantikus kamerahálózat. Gyakorlatilag Kínából jön minden, ami ezt az infrastruktúrát jelenti. Hogy áll Európa ebben a tekintetben? Tehát mennyire van lemaradva, hogyha az arányokat vizsgáljuk?
Nem tudom, hogy itt a lemaradás az jó szó, mert hogy én nagyon szeretném, ha örökre le lenne maradva Európa Kínához képest a megfigyelési rendszerében, ilyen értelemben. De hogyha a számokat vizsgáljuk, itt most is igazából ez a nyugat-keleti gondolkodás az, ami erre jobb választ ad. Tehát, hogy Európában is rengeteg kamera van, természetesen, hát bárki kimegy az utcára, pillanatok alatt lát 52 biztonsági kamerát. Itt igazából arról van szó, hogy a kínai állam nem úgy közelíti meg a kamera kérdést, mint ahogy mindig Európában, vagy akár Magyarországon is, hogy egy kereszteződésben valamilyen sok a probléma, akkor oda kiteszünk egy kamerát, lehessen ezt figyelni, hanem úgy közelíti meg, hogy mindenhova kiteszünk kamerát, ugyanis a kínai felfogás szerint ugye a probléma az az állampolgár magánvéleménye és viselkedése. Ennél fogva ilyen értelemben mi örökké, és ezzel mondom, ez nem jó, le leszünk maradva, hiszen nálunk legalábbis hivatalosan semmiképpen nem az a megfigyelés tárgya, hogy mindenkit kontroll alatt tartsunk, hanem inkább eseményeket tartunk kontroll alatt. Tehát a nyugati gondolkodás alapján ugye alapvetően egy bankhoz van értelme, vagy egy bolthoz felrakni egy kamerát, a lakásom elé meg nagyjából minek.
Azért az felmerül bennem, hogy bármelyik kormány legyen akármennyire is demokratikus, ne akarna élni egy ilyen lehetőséggel, vagy egy ilyen hatalommal.
Ez biztosan így van, sőt, hát azért pontosan tudjuk, hogy a nyugati demokráciák történetében is azért ez elég gyakran. A demokrácia az ilyen szempontból esendő, tehát hogy könnyen át tud fordulni akár valami megrázkódtató esemény, egy gazdasági válság, egy terrorcselekmény hatására. Az emberek ugye inkább a biztonságért kiáltanak, és olyankor mondjuk egy terrorcselekmény romjai mellett állva nem annyira szokták átgondolni ezt a közkeletű mondást, hogy aki a biztonságot választja a szabadságért szemben, az általában egyiket sem érdemli, és nem is kapja meg. Van ez a szólásmondás. Úgyhogy nagyon könnyen ez át tud fordulni. Éppen ezért hát szokták hangsúlyozni, hogy itt az a gyakran emlegetett fékek és ellensúlyok rendszere, tehát azért az fontos az, hogy akárki, akármilyen okból egyéni döntés alapján, és most egy év alatt akár az aktuális államot is értjük, nem csinálhat ilyet Európában a legtöbb helyen, hanem ez valamilyen más hatalmi ág, általában az igazságszolgáltatások bíróság engedélye szükséges, legalábbis a legtöbb igazán demokratikusan működő országban. De igen, ez a veszély fennáll, és ezért szerintem érdemes, hogyha európai szavazópolgárként éberen kezeljük ezt a témát, és nem úgy vagyunk vele, hogy jó, persze, mindegy, majd valahogy gyűjtsenek, hogy kit érdekel meg ez a klasszikus érvelés, hogy nekem nincs rejtegetni valóm. Ez nem így működik, ez nem arról szól, hogy nem csak a bűnözők nem szeretnék, hogyha kínai megfigyelő állam épülne ki Európában, hanem úgy egyáltalán senki, aki értékeli a magánszféra meg a szabad gondolkodásnak a gondolatait. Én csak ott konkrétan is válaszoljak, a gépi tanulás, vagy a mesterséges intelligencia és a big data ma már nem elsősorban műszaki kérdés, hanem sokkal inkább üzleti, abban az értelemben használom, hogy üzlet szó, tehát vagy szó szerint, vagy pedig abban az értelemben, hogy van egy célja, indoka és hasznosulása. Tehát nem az a kérdés, hogy lehet-e, hogy be lehet-e szerezni nagyon sok ezer kamerát, vagy be lehet-e szerezni olyan számítókapacitást, ami képes ezeket az adatokat, vagy ezt a mennyiséget elemezni, mert be lehet, hogy léteznek-e olyan algoritmusok, amivel előre lehet jelezni, vagy szakifejezésre prediktálni lehet bizonyos eseményeket, tehát tőzsdei mozgásokat, hogy mit fog az ember venni, hogy milyen film lesz a YouTube-on a következő, amit megnéz, lehet. Tehát ezt tudjuk, hogy lehet, ezek már működnek vagy részben, vagy egészben. Igazából annak a kérdése, hogy megéri-e, tehát hogy a beruházó számára megéri-e, illetve hogy van-e mögött akarat és cél. Tehát ma már ez nem annyira műszaki kérdés. Persze van egy csomó műszaki kihívása, de olyan, mint az autógyártás. Tehát én most nem tudnék összerakni egy autót, mert számomra műszaki kérdés lenne, mert nagyon sok szaktudás meg ipar kell mögé, de azt azért mindannyian tudjuk, hogy ma már egy autó legyártása az nem, olyan értelemben nem műszaki kihívás, hogy tudjuk, hogy vannak autók, és sokan gyártanak is.
Azt hiszem, hogy ezt a beszélgetést ezt még folytatni fogjuk, mert Rengeteg van ebben a témában, amit alaposan körül lehet járni, de most sajnos ennyi fért ebbe a beszélgetésbe. Bicó Zoltánnak, az Adatépítész podcast készítőjének nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és várjuk legközelebb is. Okay.